Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 357-es számú énekének eléneklésével. 357-es éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A A mai Isten tiszteletünkön a kettes számú liturgiát énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk 46. oldalán található a kettes számú liturgia.
Isten útja tökéletes, az Úr beszéde tiszta, pajzsa mindazoknak, akik bíznak benne. Magasztallak, Uram, egész szívemmel, mert igéded mindenek fölé emelted a Te nevedért. Ha nyomorúságban vergődöm, Te éltetsz engem, és megment engem a Te jobban. Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájátokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűnénket. Védkeztem ellened, Isten, mert hallgattam igédet, de nem cselekedtem. Ne büntess, ahogyan érdemelném, hanem adj engedelmes szívet, hogy dicsőségre éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Urunk, a Te isteni kegyelmedben reménykedünk, vedd körül egyházadat, soha nem szűnő szeretet, és irgalmad legyen a mi erős várunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet, az egyházunk által a mai vasárnapra, a vízkereszt után utolsó vasárnapra elrendelt szentigét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumában, annak a 17. fejezetében, az első verstől a 9. következőképpen. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét János, és felvitte őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reál hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit nem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus, senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el az apostolik vallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elmenték, alászállt a poklokra, föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten útján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünket folytassuk a 389-es számú ének eléneklésével. 389-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk, Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levelében, annak második fejezetében, a 6. verstől a 10. a következőképpen. Isten igéjét áll Pál apostol Korintusbeliekhez írott első leveléből olvasom, a 2. fejezet 6. versétől. Így szól Isten igéje. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte föl, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, naív, őszinte gyermek szívekből sokszor felszakadt az a kérdés Isten országával kapcsolatban, hogy vajon milyen lesz majd ott? Lesz majd ott vidám park? Lehet ott majd chipset enni? És akik itt hallgattuk ezeket a kérdéseket, arra megállapításra jutottunk, hogy a gyerekekben nagyon feszül ez a kérdés, hogy beszéltek itt nekünk a mennyek országáról, de alapvetően jól fogom én ott magam érezni? Valóban olyan lesz majd ez a hely, ahol nekem kellemes lesz majd tartózkodnom? És persze nyilván a válasz ezek a gyermeki kérdésekre az volt, hogy igen. Igen, mindaz, amit a vidám parkad, mindaz, amit a chips elfogyasztása ad, mindaz, amit a szem szájnak ingere kívánsága ad, az mind benne lesz a mennyek országában. Az mind az a megelégítettség, amire te vágysz, az majd ott megtapasztalható lesz. És nem csak addig, amíg a belépőjegyet tart a vidám parkba, vagy amíg az acskó chips tart az elfogyasztás ideje alatt, hanem az örökké valóságig. Tehát minden, amire te vágysz, minden az, ami a te megelégítettségedet érinti, az ott meg lesz neked, és az kiteljesedik az örökké valóságig. Igénk is az Isten országának titkáról beszél, amelyet fejtegetnek a gyermekek is, és természetesen az életünk folyamán, legyünk gyerekek, ifjak vagy felnőttek, boncolgatjuk az Isten országának titkát, amelyről így beszél a 9. versnek a 2. fele, amit egyébként olyan jó olvasni és jó hallani, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Ez az az isteni bölcsesség, ez az Isten országa, amire az ember egyébként szíve mélyén vágyik, bele égetve szerintem a tudat alattinkba, a szívünk mélyébe, benne van az ezutáni vágyakozás. Csodásan fogalmazza meg ez a fél mondat, vagy fél vers, csodálatosan megfogalmazza ez a leírás, amikor elolvassa az ember, akkor fölmerti, hogy van-e még itt kérdés? Van-e még valakiben kérdés afelől, hogy Isten országában szükség van-e vidámparkra, chipsre, vagy egyébként a felnőtt korunknak bármilyen megelégítetetlenségére? Mert az Isten országa mindaz, amit egyébként szem még nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve még meg sem sejthet, el sem képzelhet, ami meghaladja a mi elképzelésünknek a határait, az az Isten országa. És ennek kapcsán Pál apostol beszél, hogy van emberi bölcsesség, amely kutatja ezt, és van isteni bölcsesség, amely kijelenti ezt az ember számára. És ezt a kettőt hasonlítja össze, Ézsaiás 55 is, amikor arról beszél, hogy az Isten gondolatai, meg az ember gondolatai azok mennyire fedik egymást. Hát az ő leírása szerint, hogy az Isten lelke adta ezt Ézsaiásnak, azt mondja, hogy bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, és ez a kettő olyan távolságban van egymástól, mint az ég és a föld. Nyilván annak a kornak az embere még kevesebbet tudott az univerzum méretéről, de az ég és a föld távolság az a szívükben egy óriási áthidalhatatlan távolság volt. De egyébként a mi gondolkodásunkban az ég és a föld az egy óriási távolság, és ezért jelenik meg a szólásmondásaink között. Az, amikor azt akarjuk kifejezni, egy óriási különbség van a két dolog között, azt mondjuk, hogy ég és föld a kettő. Akkora különbség van a kettő között, mint az ég és a föld között. Szokták humorosan föltenni ezt a kérdést, hogy tudjátok, hogy mi a különbség a geológia és a teológia között, és akkor mondják, hogy az ég és a föld, hát a geológia földdel foglalkozik, a teológia pedig az éggel, az Isten országával. És valóban az Isten azt mondja, hogy az emberi bölcsesség, az emberi gondolkodás, és az isteni bölcsesség és az isteni gondolkodás az olyan messze van egymástól, mint az ég és a föld. Felolvasott ige szakaszunkat megelőző versekben Pál apostol és Pál apostolon keresztül az Isten szent lelke beszél, és egyszer és mind a küldetésének alapját is meghatározza, hogy az 5. verset olvasom föl, hogy a hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején nyugodjék. Mert hogy van emberi bölcsesség alapján nyugvó hit is, meg van isteni bölcsesség alapján nyugvó hit. Én most nektek nem az emberiről beszélek. Pál apostol nem az emberi bölcsesség termékét használta föl, hanem az Isten szent lelkének a termékét használta föl, hogy hirdesse feléjük az evangéliumot. Hogy hirdesse a korintus belieknek az Istennek csodálatos országát, amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szívei meg sem sejtetett. Pál tehát használhatta volna az emberi bölcsesség termékeit is, mert hisz birtokában volt ezeknek. Pál apostol egy nagyon képzett ember volt, kor tudományaiban jártas, ő a teológiai tudományában is jártas volt, de egyébként a beszéd tudományában is jártas volt. Ő használhatta volna akár a retorikai fogásokat is. De ő azt mondja, és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok. Mert az emberi beszédnek vannak megejtő szavai. Lehet használni az emberi beszédet, mint eszközt a meggyőzésre. Lehet bölcsen, a bölcsesség látszatával megszólni. De Pál apostol azt mondja, hogy én nem használom ezt, bár tanultam retorikát. Tanultam retorikai fogásokat. De én nem azt használtam, amikor én az Isten bölcsességét szerettem volna nektek továbbadni, hanem én az Isten szent lelkét használtam. Én használhattam volna a kor tudományát, a kor tudományos értekezéseit alátámasztásul az Isten bölcsességének, de én nem használtam ezt, bár ismerem, és használhattam volna, de nem használtam. Mert én a lélek bizonyító erejét, az Isten bölcsességét használtam ahhoz, hogy ti az Isten evangéliumát megértsétek. És ma is sokan harcolnak ezzel magukban és a közösségeikben, mert az emberi bölcsesség, a világ mulandó fejedelmeinek is a bölcsessége ez, és az ilyen fejedelmek mellett lehet használni ezeket a bölcsességeket. Mert egyébként a világ bevette ezeket a bölcsességeket. És ezek szerint, a bölcsességek szerint lehet appellálni, lehet vitatkozni. És a világ szeret is vitatkozni. És azt gondolja egyébként, hogy az Isten országa is vitakérdés. Emberi bölcsességgel megfogható az Isten országa, és ezért lehet ezzel vitatkozni, lehet ezzel érvelni, lehet használni a retorikát, lehet az evilági tudományokat használni az Isten országának megismertetésében. És a világ, evilágnak az átmeneti urai, azok, akik uralkodnak ebben a világban, azok előszeretettel használják ezeket a bölcsességeket. Így irányítják, erre alapozva irányítják az országukat is. És olyan megdöbbentő látni azt, amikor az evilág fejedelmének a bölcsessége becsúszik a keresztény embernek a bölcsességeibe. Az Isten szent lelkének kinyilatkoztatását vevőknek a bölcsességébe. Hát hogy csúszhat ez be egyáltalán? De mégis megtörténik. Nagyon érdekes volt tapasztalni egy egyházi vezetőnek a gondolkodás változását. Ahogy becsúszott a világi bölcsesség az ő életébe. Nagyon pontosan a Szentírás alapján hirdette, prédikált a tekintetben, hogy az Isten hogyan gondolkodik a házasságról. Az Isten azt mondja, hogy egy férfinek és nőnek a házassága olyan szövetség, amit egyébként az Isten szent lelke erősít meg, és akkor most már lesz kettő, egy testé, és ez a két test, az többé már elválaszthatatlan. És beszélt arról, hogy egyébként a válás az nem normális dolog, bűn. De amikor az egyik gyereke egy elválthoz ment hozzá, akkor ezek a gondolatok úgy kezdtek szétcsúszni. És már ő megengedőleg beszélt, de persze hát van az ember életében olyan helyzet, amikor, és jött az indoklás, az emberi bölcsesség. És szétcsúszott az, amit egyébként az Úrtól vett, isteni kijelentés volt. Mert persze hát a vállás az megesik az ember életébe. Mint ahogy rengeteg bűn megesik az ember életébe. És ezt az Isten egyébként megítél, és azt mondja, hogy nem normális, nem jó. Erre szükség van, hogy én kegyelmet adjak. És akkor jártek ide. És aki ebbe beleesik, legyen az akár az elvállás, és akár csak, most ez jutott eszembe a sok emberi bölcsesség csúszkálásán keresztül, az isteni bölcsességet fölülírja, belecsúszik az emberi bölcsesség, e világ mulandó fejedelmének a bölcsessége, vagy Pál apostol írja, és az embernek szétfeszíti az Isten Szentlélekétől adott kijelentéseit. És aztán persze már megengedő lesz másban is, és az Istentől való függése, az Istennel való szoros kapcsolata szétcsúszik. Olyan megdöbbentő látni azt, hogy miképpen tud szétcsúszni egy ember gondolkodásában. És aztán látjuk nagyon sok helyen, amikor éppen egyik középiskolánk diákjaival beszélgetve hallottam, szóval az órán arról beszélnek, hogy alapvetően a homoszexuálisokat szeretnünk kell, mert hát ők is Isten gyermekei, és az Isten adta nekik azt, hogy ők az azonos neműeket szeretik. És akkor megdöbbenek rajta, hogy hogyan csúszhat ez be egy evangélikus lelkiségű iskolának a tanításába, gondolkodásába. Mert hát persze, a homoszexuális Isten embere, Isten teremtménye. És nekünk szeretnünk kell, magunkhoz kell ölelnünk, és azt mondani, hogy szeretünk téged, és mi az Isten kegyelmét hirdetjük az ő szent lelkének kinyilatkoztatása által, mint ahogy a többi embernek is egyébként. Hogy az, aki elvált, az is meglássa az Istentől elszakítottságát, és az Úrhoz forduljon. Te is, aki kifordultál abból a rendből, amit az Isten adott neked, Istenhez forduljál. És az Isten meggazdagíthassa, kiteljesíthesse az életedet. De ha becsúszik ez a világi gondolkodás, ha becsúszik e világ mulandó fejedelmének a gondolkodása, akkor szétfeszíti azt az isteni bölcsességet, amelyet az Úr az ő szent lelk által kinyilatkoztatásként ad. Tehát a világi bölcsesség alapvetően át tudja mosni, a világi bölcsesség át tudja mosni az isteni bölcsességet az ember életében. De Pál még azt sem szeretné, hogy a hamisítatlan isteni bölcsesség hordozója legyen az emberi bölcsesség. Nem szeretné használni a kor vitakultúráját sem. Tehát ő nem szeretné, hogyha az isteni bölcsességet az emberi bölcsesség hátán vinné be. Valamiféle emberi meggyőzése. Vannak erőszakos emberek. Vannak olyan emberek, akik az érvelésükben nagyon határozottak és erőszakosak. És be tudnak gyűrni a saját gondolkodásuk alá másokat, akik gyengébbek. De Pál apostol, én nem használom ezt. Mert ez nem az Istennek a munkája. Emlékszem, amikor még a nógrádi szénbányáknál dolgoztam, és mondták nekem emberek, hogy nekem ne beszélj az Isten dolgairól, a Bibliáról, mert úgyse tudsz megtéríteni. Hát mondom, elsősorban azt, hogy én nem is akarlak megtéríteni, mert tudom, hogy nem tudlak megtéríteni. Mert az nem az én munkám, nem az én bölcsességem, nem az én erőszakosságomon múlik, vagy gyengeségemen múlik. A megtérés az Istennek a csodálatos munkája, amikor az ő szent lelke által megérkezik az ember életébe, és ott egy óriási változást, az értelem megújulását, amit én nem tudnék kimunkálni benned, ha én nagyon jó pedagógus lennék, akkor sem. Hát még így, hogy nem vagyok az. Én nem tudlak megtéríteni, de az Isten szent lelke egy pillanat alatt el tudja benned végezni, mert ő kinyilatkoztatja az ő bölcsességét. Ő nem beültet egy iskolapadba, és azt mondja, hogy na most én megismertetem veled a bölcsességemet, hanem azt mondja, hogy kinyilatkoztatom a Szentlélek által, és világos lesz benned abban a pillanatban. Megérted, hogy mi az Isten ismeretének magassága, szélessége, hosszúsága. Tehát Pál apostol nem szeretné használni a kor vitakultúráját sem az Isten evangéliumának terjesztésében, és ez nem vallási elvakultság, hanem az Isten szent lelkétől jövő bölcsesség. Ugyanis az emberi bölcsesség és az isteni bölcsesség az olyan messze van egymástól, mint az ég és a föld, ahogy Ézsaiás könyvének 55. fejezetében olvashatjuk. És ráadásul sajnos ez változik is. Az emberi bölcsesség az folyamatosan formálódik, alakul, változik. Az a gondolkodás, ami az 1960-as években volt az én gyerekkoromban, az a gondolkodás már a múlté. A társadalom rettenetesen átformálódott. Megint visszatérve a válás kérdéséhez, a mi utcánkban, a Madács utcában, Karcagon, egy asszony volt, aki elvált volt. Én nem értettem gyermekfején, mit jelent az, hogy elválni, meg a mi családunkban ott senki sem vált el, de azt éreztem úgy gyerekként, hogy ő más. Tehát van az utca, meg van ő. Mert abban a közegben nagyon fontosnak tartották a családot, a család összetartozást. Másként gondolkodtunk a világ dolgairól, a pénzkérdésről, a munka kérdéséről. Más volt az életszínvonalunk, mást vártunk el az élettől. Nem voltak ilyen magas igényeink a köröttünk lévő kényelmi eszközök, vagy a használt eszközök terén. Tehát az én életemben óriási változás volt az emberi bölcsességben, az emberi gondolkodásban. Ez nem tart meg, mert ez változik. És olyan megdöbbentő látni azokat a példákat, amikor az emberi bölcsességre, vagy az emberi meggyőzésre változik az ember gondolkodása. Már többször említettem a testvéreknek, ez egy nagyon szemléletes példája ennek, amikor a Bush Vilmos írja, hogy találkozik egy részeg emberrel a villanyoszlop tövében. Maga térített, meg lelkész úr. Hát elég baj az magának, mondja Bush Vilmos. Ha az én emberi bölcsességem, az én meggyőző erőm, az én elmémnek a terméke lett az, hogy te megtértél. Mert az idáig juttatott. Hogy akkor ott azt mondtad, hogy hú, de jó példái vannak ennek a lelkésznek. Hú, de érzéketesen tudta nekem bemutatni az Isten országát. De ha ez nem jutott el a szívedbe, ha ez nem változtatta meg a szíved állapotát, nem változott meg a gondolkodásod, akkor az egész nem ért semmit, mert a következő héten már ismét ugyanabban a mederben folyt az életed, mint az azt megelőző időszakban. Sokan ezért nem értik ma sem, hogy mit jelent az, mit jelent a megtérés egyáltalán, mert az emberi bölcsesség által kutatják, azt mert az emberi bölcsesség által szeretnék megérteni. És nem jutnak el az isteni felismerésre. Az Isten szent lelke tud az ember számára kinyilatkoztatást adni. Az Isten szent lelke tud az ember számára értelem megújulást adni. Az Isten szent lelke az, amely az ember életét helyére tudja billenteni. És tudja, hogy mi az életnek az értelme, lényege, és mi egyébként az élet végének a következménye. Mi lesz akkor, hogyha meghalunk? Mi lesz az elmúlás után? Jó lesz nekem ott? És bizony sokszor áltatjuk egymást, hogy a halál után majd ott valami lesz velünk, ott az Isten majd bánik velünk valahogy. Csak jó az Isten, aztán megtart. Aztán biztatjuk egymást, hogy nyugodj békében. Hát béke van a halál után? Hát mi következik az élet befejezése után? Azt gondoljuk, hogy most már akkor a földi nyomorúságtól, zaklatottságtól megnyugszik az ember. De hát nem arról van szó, a Szentírás nem arról beszél, hanem hogy utána folytatódik az ember élete, örökké valóságban. Isten országában, vagy az Istentől elválasztottságában. És persze, hogy nincs ott nyugalom, hogyha nem az Isten országában van az ember. Átadjuk magunkat az emberi bölcsességünkkel, és nem engedjük, hogy az Isten kinyilatkoztatása adja meg azt, ami felismerhető az Isten országából. Az emberi bölcsesség sok mindent le tud írni, az emberi bölcsesség sok mindent meg tud fogalmazni, nagyon mély összefüggéseket föltárnak az emberi bölcsességek, de igazából azt nem tudják föltárni, amit szem nem látott, fül nem hallott, és az emberi szív meg sem sejtett. Amit egyébként az Isten meg elkészített. Kik számára készített el? Hát azok számára, akik szeretik őt. Azok számára készítette el Isten országát az Úr, akik szeretik őt. Hát kik szeretik őt? Hát azok, akik Jézus Krisztusban megtapasztalták a kegyelmét, az Istennek a szeretetét. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát odaadta, érte? És aki ezt a szeretetet megtapasztalta, az az Isten szeretetével bír. És ezt pedig ezt fogják örökölni, amit az Isten itt megfogalmazott, az ő szent lelke által Pál apostolon keresztül. De nekünk kijelentetett, olyan jól olvasni a 10. verset. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által. Azt, ami egyébként emberi bölcsesség által megismerhetetlen, felismerhetetlen. Nekünk az Isten kinyilatkoztatta. Pál apostol, hogy elolvastam a második fejezet első verseiben. Úgy ment oda hozzájuk, hogy félelem és rettegés volt benne. De egyébként az Isten szent lelkét használta eszközként, hogy bizonyságot tegyen azokról a bölcsességekről, amit ő is kinyilatkoztatásként kapott az Istentől. Tehát ez a kinyilatkoztatás adja meg a földinek az égi. Vagyis az ember gondolata és az Isten gondolata így tud összeérni, amikor kinyilatkoztatást kap az Istentől. Amikor az én szívembe, az én gondolataimba az Isten belehelyezi az övéit. És akkor én már tudom szólni azt, amit egyébként Isten nekem kinyilatkoztatásként adott. És az Isten bölcsessége rajtam keresztül így szólalhat meg. Rajtam az együgyű emberen keresztül. És olyan jó ezt látni, olyan jó ezt tudni, hogy apró pici gyerekeken keresztül. Iskolázatlan embereken keresztül. De egyébként magas iskolázottságú embereken keresztül is. Ugyanaz a bölcsesség. Mert az emberi bölcsesség és az isteni bölcsesség összeér az ember szívében. Jézus Krisztus felismerése a választóvonal. Aki Jézus Krisztust felismeri, az kapja az isteni bölcsességet. Úgy olvasjuk itt a 8. versben, hogy az e világ fejedelmé közül senki sem ismerte fel Jézus Krisztust, amikor elérkezett ebbe a világba. Mert az emberi bölcsesség, e világ mulandó fejedelmének bölcsessége nem ismeri fel az Úr Jézus Krisztust. De aki felismerte őt, az fölhatalmazhatott arra, hogy Isten gyermekévé legyen. De fölismerhető az Isten kinyilatkoztatása alapján az Úr Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus ma sem fogható föl emberi ésszel. Nem fogható fel Istennek az a mérhetetlen nagy szeretet, amivel meglátogatott bennünket. Nem fogható fel Jézus Krisztusnak a tanítása. Nem érti meg az ember, hogy hogyan lehet megélni azt, amiről Jézus Krisztus beszélt, amit Jézus Krisztus tanított. Hát azért nem, mert emberi bölcsességgel, emberi gondolkodással az megvalósíthatatlan. A világ két részre osztható. Az egyik, aki már felismerte, hogy Jézus Krisztusban az Isten megváltotta a világot, és ezt elfogadta. A világ másik fele pedig ez ismeret nélkül éli az életét. Ez a kinyilatkoztatás, ez a felismerés nem történt meg az életében. A kettő között semmi különbség nincs kívülről, mert egyébként aki befogadta az Úr Jézus Krisztus, az is elbotlik. A bűn nem hagyta el az életét teljesen, de van hová menni a bűneivel, és az Isten kegyelme az ő bűneire bűnbocsánatot ad. Még a másik ember ugyanúgy elbotlik, csak a bűneinek nincs feloldása, a bűneik nincs megoldása. A bűn az ott rontja az életét, rombolja a gondolkodását, és ezen keresztül az emberi kapcsolatait, az egész életét, meg természetesen a környezetének, a világnak az életét is. Jézus Krisztus ma sem fogható föl emberi bölcsességgel, csak az isteni kijelentés által. Persze vannak, akik próbálkoznak, vannak, akik úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus megismerhető, és hogyha majd mi tanulmányozzuk a kortörténelmet, majd ha tanulmányozzuk Jézus Krisztus életét, majd ha tanulmányozzuk Jézus Krisztus tanításainak az összességét, és ha tanulmányozzuk azokat a bölcseket, akik erről tanulmányokat írtak, akkor egyre inkább megismerjük Jézus Krisztust, egyre inkább miénk lesz Jézus Krisztus ismerete. Csak hát egy probléma van, hogy amikor jön a nehézség, amikor jön a nyomorúság az ember életébe, akkor nem tud hová nyúlni, mert az emberi bölcsesség nem tartja meg. Az emberi bölcsesség nem elégíti meg az embert a nehézség, a nyomorúság, vagy éppen a halál pillanatában. Én szomorú volt olvasni egy lelkésznek a bizonyságtételét, aki mikor elkerült egy a teológiai végzés után tudományos karrier, élvezte, hogy sok mindent tud a teológia tudományáról és Isten dolgairól, és egyszer behívták a kórházba egy haldoklóhoz, és ott áll a haldokló ágya mellett, és a haldoklónak a szeméből látja, hogy vágyik arra, hogy kapjon valami biztonságot, valami bizonyosságot arra nézve, hogy ő kilép a földi létből, meg fog halni, hogy mi lesz utána, hogy mi lesz az ő kapaszkodója, és akkor sok minden eszébe jutott, sok bölcsembernek a bölcs gondolata, de értette, hogy ez itt üresen hangzik, hogyha most ennek a haldokló embernek elmondja, mert azok teológiai bölcsességek, az emberi bölcsességnek csodálatos kincsei, de itt a haldoklónak az semmit nem jelent. és akkor jutott eszébe egy gyermekkori emlék, amikor a nagymamája, vagy talán az anyja indította a teológia felé, hogy ne felejtsd sohasem, fiam, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz, hogy benne el ne veszen, hanem örök élete legyen, hogy ne menjen a halálba, hanem által menjen a halálból az életbe, és akkor tudta ezt a ifjúkori, gyermekkori élményét ott a halottaságnál kamatoztatni, és mondta annak a haldoklónak, hogy Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban önnek nyújtotta a kezét, hogy által menjen a halálból az életbe, fogadja el azt a Jézus Krisztus, aki az életén, az egész életének a megtartója, megmentője, bűneinek az ára, fizetsége. És ott a halottaság mellett értette meg, és került vissza ez a egyébként nagy tudású teológus, került vissza arra a helyre, amiből indult valamikor, és amit elfelejtett, amit e világ mulandó fejedelmének a bölcsessége szétcsúsztatott a gondolkodásában, került újra vissza a helyére. És azt a kinyilatkoztatást tudta ott mondani a halottaság mellett, és adhatta meg ennek az embernek az utolsó pillanatban a menekedést, a halálból való menekedést. És hallhatott meg úgy, hogy abban a bizonyosságban volt, hogy Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban elkészítette neki azt, amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív meg nem sejtetett, az ő országát, ahol neki helye van az Isten mellett. Pál apostol ezért írta le ezt, és Isten szent lelke írattatta le vele, hogy értsétek meg, az emberi bölcsesség nem visz el sehová sem benneteket, de az isteni kinyilatkoztatást, az minden bölcsességet megad, ami e földi léthez szükséges, de még az eljövendőhöz is. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te önmagadat áldoztad azért, hogy nekünk örökké valóságunk, megigazítatásunk, Isten ismeretünk lehessen. Köszönjük ezt a kinyilatkoztatást, Urunk, amit szent lelked által adtál, és köszönjük, hogy az mindegyikünk szívében egész életünkre nézve megoldást adhat. Így áld meg bennünket, Urunk, akik most itt együtt vagyunk, és légy azokkal is, akik hozzánk tartoznak a családjainkban. Azok, akik esetleg az emberi bölcsesség, e világ mulandó fejedelmének bölcsessége alapján keresik életük értelmét. Add meg számukra, hogy fölismerhessék a te bölcsességedet, megismerhessenek téged, a te váltságodat. Add meg, hogy így folyjék földi létünk, és köszönjük, Urunk, hogy akik befogadtak téged, azok felhatalmaztattak arra, hogy Isten gyermekeiként a földi létben megéljék a te országodat, de belépőjegyet kaptak abba az országba, amit azért készítettél, hogy az örökké valóságban melletted élhessünk. Köszönjük ezt a helyet, Urunk, köszönjük, hogy te nem hagytál bennünket magunkra, nem hagytál a saját bölcsességünkben, hanem adtad a kinyilatkoztatás lelkét. Így áld meg bennünket, Urunk. Esendő voltunkban, bűneink, elszakadtságunk ellenére is, add meg, hogy hozzád találjunk, hogy benned találjuk meg életünk értelmét, jövőjét. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségre. Hirdetem a testvéreknek, hogy az EKE ifjúsági hét az most fejeződik be ezekben az órákban. Tőlünk is mentek a 18 év alattiak erre a hétvégére. Hordozzuk őket imádságban, az ott meghallott ige az megteremi a gyümölcsét. És a következő hétvégén pedig február 14-től 16-áig a 18 év felettiek utaznak hétvégére oda készülőket, az ott lévőket, szolgálókat és résztvevőket szintén hordozzuk imádságban, hogy elnyerhessék azt az ajándékot, amit az Úr elkészített számukra. Következő vasárnap utazunk férfi hétre, február 16-ától kezdődik a második férfi hét. Ebben az évben gyülekezetből megyünk többen, kérem a testvéreket, hogy hordozzanak bennünket is imádságban. Az elmúlt héten volt az első Biatorbágyi férfi hét, sokan voltak az ismerősök közül, Nyíregyházáról is, és az Eker közösségéből is. Legyen szívünkön a férfiak megtérése, a férfiak Istenhez fordulása, hisz mi keményebb szívűek vagyunk, mint az asszonyok. A mi gondolkodásunk, a mi szívünk kevésbé mozdítható, nehezebben mozdítható Isten felé, de örvendetes tény az, hogy ha Biatorbágyon mérjük le, akkor a férfiak nagyobb érdeklődéssel vannak Isten országa felé az utóbbi néhány évben, mint azt megelőzően volt. Tehát az imádság az most is fontos. Mint ahogy az imádság hírlevelünk is, az imádság levelünk itt hátul, akik föl vannak sorolva, várják azt, hogy imádságos szeretetben legyenek a gyülekezet előtt, hordozzuk őket imádságban, mint ahogy a Resán családot is, hisz az elmúlt héten meg kellett állnunk elhunyt testvérünk Hanvai mellett, hisz eltemettük Markovics Istvánné testvérünket, aki 70 évig élte földi létében. Az Úr áldja meg a gyászoló családot az ő békességével, jelenlétével, és hogy valóban az az isteni bölcsesség, amely kinyilatkoztatik az emberek szívébe, adja meg a békességet, amely minden ember értelmet fölülhalad. És bennünket is emlékeztessen arra, hogy az életünk véges, és a mi életünk is előbb-utóbb véget ér, kinek 70 év adatik, kinek annyi se, kinek valamivel több, egy biztos, hogy akik megszülettünk-e földre, meg is fogunk halni, ha az Úr vissza nem érkezik időközben. Lesz olyan generáció, nem tudom, mi leszünk-e az, lesz olyan generáció, aki nem fog testi halált látni, mert az Úr Jézus Krisztus visszaérkezik. Paul Larson barátom, aki testvérek előtt ismert, Amerikában írt egy levelet, e-mailt múlt héten, és annak a befejező mondata az volt, beszélgettünk arról, hogy milyen dolgok történnek körülöttünk. Az utolsó mondata az volt, talán az Úr Jézus Krisztus ebben az évben visszaérkezik. Ő nagyon várja, ő úgy gondolja, szinte kinyilatkoztatás szerint úgy gondolja, hogy ebben az évben visszaérkezik az Úr. Én nem kételkedem abban, hogy ő hogy gondolja. Én úgy vagyok vele, hogy egy nap ezer esztendő egy nap, tehát lehet, hogy holnap befejeződik a világ, de hát Istennél egy nap ezer esztendő, úgyhogy lehet, hogy még ezer évünk is van. Egy biztos, hogy úgy kell élni az életünket, hogy bármelyik pillanatban, ha befejeződik, akkor készen legyen a szívünk arra, hogy várjuk az Úr Jézus Krisztus visszaérkezését, vagy várjuk azt, hogy eltemetnek bennünket, és az Isten országa, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, az vár bennünket. Tehát így hordozzuk imádságban a gyászoló családot is, minden tagja így nyerhessen békességet, és természetesen mindnyájunk így kerülhessünk az Isten közelébe, az Isten szeretetének közelébe. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül Isten tiszteletünk végén énekeljük a 450-es számú éneket, evangélikus énekeskönyvünk 450-es számú énekét. Annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Thank you. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, mindenek teremtője és gondviselője, könyörülj rajtunk az Úr Jézus Krisztusért, hisz elszakadtan élünk tőled, az emberiség nem keresi a te akaratodat, de mégis te úgy döntöttél, Urunk, hogy elküldött fiadat ebbe a világba váltságként. És köszönjük, Urunk, hogy ez az isteni kinyilatkoztatás sokunk szívét már elérhette, és ismerhetünk téged. Tudhatjuk, hogy te vagy a mi életünknek megmentője, te vagy az életünk kiteljesítője, és te vagy a mi életünk beteljesítője is. Így áld meg bennünket, Urunk, fölnek ezen a pontján most, amikor itt nyírtelken odaborulunk eléd, és kérünk és várunk téged, hogy megáldj bennünket, mint egyéneket, mint gyülekezetet is. Köszönjük, hogy sokan tehettek bizonyságot arról a gyülekezetünkben is, hogy a te isteni bölcsességed kinyilatkoztatása megváltoztatta az életüket. Add meg, hogy ezek az emberek valóban hozzád kötődve, a te akaratodban járva nyerhessenek áldást, és szolgálhassanak a gyülekezetben és a gyülekezet környezetében is. És köszönjük, Urunk, hogy te szeretnéd ennek a világnak a rendjét általunk is megtartani, mint a só konzerválni és megízesíteni is, és a kovász, aki a lisztet, kenyérét tudja formálni, így áld meg bennünket is, Urunk, hogy azok az alapanyagok, akik itt vannak a világban, emberek, akik tőled elszakadva élik az életüket, nem látva annak értelmét, lényegét, küszködnek és szenvedésekkel teli az életük, add meg, hogy te legyél az ő életük megmentője, te add a te békességedet, Urunk, a bűnök bocsánata által, kegyelmed által, add meg, hogy sokak így érezhessék és érthessék meg, milyen csodálatos a te országod. Áld meg bennünket, Urunk, itt a gyülekezetben, kit-kit a maga helyén, a szolgálatban, add meg, hogy ki-ki meglássa a te akaratodat, és kapjon erőt hozzá ahhoz, hogy megcselekedje, véghez vigye azokat. Köszönjük, Urunk, hogy te adod a felhatalmazást, te adod a kiküldést, te adod az erőt, te adod a bölcsességet. Add meg, hogy úgy, ahogy Pál is nyilatkozta, nem az a lényeg, hogy ki öntöz, meg ki vet, hanem az az Isten, aki adja a növekedést. Add meg, hogy a mi életünk, a mi szemünk is így függjön rajtad, és tudjunk hálát adni néked mindenért, ami a gyülekezetünkben, saját életünkben is történik. Köszönjük, Urunk, hogy az egész teremtett világ a kezedben van, és minden mozgás, minden törvénykezés, minden döntés a te tudtoddal megy végbe. Add meg, hogy mi megtaláljuk ebben a földi létben, múlandó világi fejedelmek bölcsességében is megtalálhassuk a te igét hirdetésének lehetőségét. Add meg, hogy meg tudjuk élni az életünket abban a világban, amelyet ezek a törvények irányítanak. Köszönjük, hogy így tekinthetünk hazánkra, népünkre, nemzetünkre is. Így kérlek, Urunk, hogy olyan szolgálókat, minisztereket adjál, akik a te akaratodtól függnek, akik a te akaratodat látják és akarják is cselekedni. Add meg, hogy olyan vezetőink legyenek, akik önmagukat is hajlandók feláldozni a népükért, akik rájuk bízattak. Add meg, Urunk, hogy így telhessen az életünk itt ebben a hazában, hogy így is nyerhessünk áldást. Áld meg bennünket, Urunk, egyén életünk örömeiben, nehézségeiben, hisz tudjuk, Urunk, hogy minden tőled van, és minden, ami életünket csiszolja, alakítja, formálja, hozzád vonz közelebb. Így kérünk, hogy légy velünk, Urunk, amikor a gyermekeinket neveljük, amikor a házasságunkat éljük. Add meg, hogy azok a bűnök, amelyek a gyerekeink nevelésével vagy házasságunkkal kapcsolatosak, te benned oldódjanak, a te kegyelmedben legyenek elrejtve. És köszönjük, Urunk, hogy előtted lehet a gazdálkodásunk, pénzügyi helyzetünk, a jövőnk, reménységünk is. Te tudsz megerégíteni bennünket, Urunk, minden ember értelmet meghaladóan. Te tudod helyre tenni a gondolkodásunkat, hogy azokkal a javakkal, amiket nekünk adtál, azokkal helyesen éljünk, hogy gyarapíthassuk a környezetünket, és magunk is megelégítetést nyerhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetnek előtted a magukról gondoskodni nem tudók, a hajlék nélküliek, add meg számukra a felelősséget, és add meg számukra a megoldást is. Köszönjük, Urunk, hogy az egész életünk ott lehet a Te kezedben, és így könyörgünk most a Resán családért, a Markovics családért. Te áld meg őket, Urunk, hogy a haláleset kapcsán, szerettük elvesztése kapcsán is Te rád gondolhassanak, Te belőled meríthessenek erőt, hisz Te vagy, aki minden emberi gondolkodást, értelmet meghaladó módon tudod a szívünket rendezni, és tudsz békességet adni. Így áld meg a gyászolókat, és add meg, hogy a mi szívünkben is ott legyen testvérünk felé a hálaadás, és legyen a saját életünk és a gyászoló család felé is könyörgés, imádság, hogy meg tudjuk élni Te benned az életünket. És valóban így adunk hálát, Urunk, az elmúlt időszakért, elhunyt testvérünk életéért is, meg azokért az áldásokért, amiket életünkben adhattál az elmúlt időszakban, és eléd tesszük az elkövetkezendő évét is. Add meg, hogy bölcs szívvel tudjuk élni az elkövetkezendő éveket, még a kísértések, kívánságok, hívságok közepette is, hogy a Te országod már valóság lehessen az itten életünkben, és elnyerhessük majd életünk után az örökké valóságban elhelyezett ajándékodat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.